Üdv mindenkinek, sziasztok, én Jenő vagyok, és ez itt a Szólókjuk Podcast 4. évadának 7. adása. Na, úgy voltam vele, hogy így megint kora reggel, leülök, aztán elmélkedek egy kicsit, mégpedig tegnap este utána mentem kicsit az OpenAI által bejelentett új AI-nak, ami nem más, mint a Sora névre keresztelték, és ez nem más, mint egy videógenerátor AI. Ugye az OpenAI-nak megvan a saját képgenerátor megoldása, ez a DALL-E, megvan a saját language modellje, ez a GPT, amit úgy ismerünk, hogy ChatGPT, tehát ugye a user oldali, vagy a consumer oldali megoldásukat. A háttér meg ugye a GPT, az a large language model, és most van egy videógenerátoruk. Egyrészt erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy elolvastam a technikai részleteket, már amit ugye feltár az OpenAI, és kiindulva a képgenerálásból, annak úgy dióhéjban, hogy működik, beszéljünk egy kicsit a videógenerálásról AI által. Valamint ebben az egészben van egy nagyon-nagyon izgalmas és ezért félelmetes dolog, így a játék világgal kapcsolatban egy ilyen összeérése, ami igazából a jövőben meg tudja változtatni, sőt lehet már biztos, hogy meg fogja változtatni azt, hogy hogyan, milyen hozzáállással közelítünk a interaktív médiumok alkotásához. Na most ez jó bonyolultan hangzik, de tulajdonképpen ez a videógenerátor megoldás gyakorlatilag forradalmasíthatja a játék készítést, meg azt, hogy hogyan gondolunk a játékokra, ugyanis már most kísérleteznek a Sorában egy olyan megoldással, ami gyakorlatilag egy interaktív médium. Erről is beszélünk majd részletesen, sőt, igazából ez az adásnak a célja, ezért is akartam felvenni, de előtte szeretnék mindenképpen beszélni arról, hogy egyrészt, amit alkottak, az hol helyezkedik el az AI térképen, és dióhéjban hogyan működik, így át branchelve kicsit a képgenerátorokról, és aztán beszélünk erről az új interaktív médiumról. Na, csapjunk is bele, mindenkinek szeretném ajánlani a 4. évad 3. adását, aminek az volt a címe, hogy Beszéljünk az AI-ról. Na most ebben az adásban, ami viszonylag emészhető hosszúságú, tehát azt hiszem ilyen 50 perc körül, gyakorlatilag bejártam az egész AI témát, igaz csak így madártávlatból, de beszélünk arról, hogy konkrétan mi az AI, hogy milyen taxonómiája van, milyen kategóriái vannak, és azon belül milyen megoldásokkal foglalkozunk, és ezek hogyan épülnek fel. Rengeteg példát is hozok, meg egyébként a játékiparban való AI alkalmazásról is beszélünk elég sok rétűen, úgyhogy ha szeretnétek az AI témában így felkészültebbek lenni, vagy ismételni esetleg, mert profik vagytok benne tágítani a tudásotokat, akkor ezt az adást hallgassátok meg mindenképpen. Most egyébként fogok rá utalni, nem fogunk olyan mélységig belemenni, de egy kicsit visszaharapunk oda. Szóval, ez a videógenerátor AI, az OpenAI által, hol van a térképen, mi is ez? Na most az AI térkép úgy néz ki, hogy amit AI-nak nevezünk, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberi intelligenciának számítógépek által való szimulációja. Tehát arra próbálunk megtanítani gépeket, hogy úgy gondolkozzanak, mint az emberek. Na és ennek elég sokfajta szintje van. Az AI-s adásban beszéltünk 4 szintről, hogy ennek a fejlettsége, az AI-nak a fejlettségének mik a lépcsőfokai, mi a második lépcsőfokon járunk, és még egy jó darabig az emberiség ott is fog maradni. Beszéltünk ott arról, hogy ennek nem feltétlenül technológiai okai vannak, az is, tehát ezért technológiailag sem állunk még úgy, hogy megközelítsük egyáltalán a harmadik lépcsőfokot, hanem inkább az, hogy nem is értjük igazából az emberi elmének a működését, tehát ha nem értünk valamit, akkor nem tudjuk utánozni. Úgyhogy ez egy nagy gát még jelenleg, de így a AI-kon belül ez a videógenerátor, ez a generatív AI-knál helyezkedik el, és a úgynevezett foundational modelleknél. Na ez hol van a térképen? Nem a legelső layerben, tehát nem legfelül, hanem ez elég mélyen van már így az AI-knak a világában. Ugyanis az AI-k úgy indulnak, hogy legfelül vannak a úgynevezett machine learning algoritmusok, ezek szimplán, idézősen, tehát nagyon komplex matematikai modellek. Az AI-s adásban én egy konkrét példát is hoztam, hogy matematikailag hogy néz ki. Egy lineáris regresszió az egyik legegyszerűbb, de ugyanakkor nagyon-nagyon értékes machine learning algoritmus. Na most beszéltünk arról is, hogy nem kell egy AI-nak vagy egy machine learning algoritmusnak komplexnek lennie ahhoz, hogy megoldjon egy problémát. Tehát sokan azt hiszik, hogy most már léteznek úgymond ezek a neurál hálók, meg foundational modellek, amik így a mondjuk azt legfejlettebb részét jelképezik az AI-knak, vagy reprezentálják, akkor ezeket el kell felejteni, mint például egy lineáris függvény alapú modell, ami annyira blőtt primitív ezekhez képest igazából. Nem, mert nagyon sok esetben egy AI feladatot, tehát egy emberi intelligenciának a utánzásához, egy emberi elme által végzett feladatnak a géppel való megoldásához nem kell a legbonyolultabb modell. Beszéltünk arról is, hogy itt az úgynevezett okkan borotvája elv az nagyon erősen érvényesül a machine learningben, azaz, hogy meg kell próbálnunk minél pontosabban megoldani a feladatot, de minél egyszerűbb modellel, matematikai és informatikai modellel. Szóval azt akartam itt csak kiemelni, hogy az egyszerű machine learning algoritmusokat nagyon nem szabad elfelejteni, ugyanis sok esetben egy feladatra ezek a válaszok, vagy ebből indulnak ki. És a machine learning algoritmusokon belül vannak a neurális hálók, ugye az emberi agy működéséből, vagy szerkezetéből inspirálódó matematikai és informatikai modellek, ahol neuronok adnak-vesznek egymás között információkat bizonyos súlyokkal, és ezeknek van egy változata a deep learning, azaz a több rétegű neurális hálók, és ezekből a neurális hálókból nőttek ki a foundational modellek, amik gyakorlatilag nagyon nagyra hízlalt, rengeteg adattal tanított AI modellek, amik különböző feladatokra lettek, mint alapmodellek elkészítve, például hangelemzésre vagy hanggenerálásra, vagy képelemzésre, képgenerálásra. Így kapták meg azt a nevet, hogy GAN, azaz Generative Adversarial Networks, azaz generatív AI-ok, ugyanis a tanult információk alapján, amik lehetnek hangok, képek, elő tudnak állítani új, még eddig nem látott információkat. És ez a videógeneráló megoldás az OpenAI által itt helyezkedik el a foundational modelleknél és a generatív AI-knál, azaz ez egy nagyon nagyra hízlalt, rengeteg videóval és képi anyaggal tanított alapmodell, amiből ki tudunk szedni új videóanyagokat. Tehát beírunk neki valamit, adunk neki egy promptot, ami egy paraméter set lesz, és ebből legenerál nekünk egy még soha nem látott videót. Na most, technikai percek következnek, megpróbáltam egy a lehető legjobban leegyszerűsíteni a képgenerátor AI-knak a működését. Szerintem ezzel azért kell most egy kicsit foglalkozni, hogy értsük azt, hogy mi a különbség a kép és a videógenerátor AI között. Tehát mi az a egyébként zseniális dolog, amit most megoldott az OpenAI. Akik ismerik, hogy hogy épül fel például egy stable diffusion, vagy egy latent diffusion modell, amiről most beszélni fogunk, azoknak lehet, hogy ez túl primitív lesz, vagy nagyon-nagyon generalizáló és túl dióhéjban fogok fogalmazni, de akinek fogalma sincs arra, hogy hogy működik egy képgenerátor AI, annak szerintem egész jól be fogják mutatni ezek a viszonylag egyszerű példák. Na, kezdjük ott, hogy a képgenerátoroknak az alapja egy olyan machine learning algoritmus, amit úgy hívnak, hogy autoencoderek. Itt azt érdemes megjegyezni, hogy az autoencoderek azt csinálják, hogy van egy kódolási fázisuk, és van egy dekódolási fázisuk. Ha ezt szeretnénk egy ilyen hétköznapi analógiát hozni, akkor gondoljatok arra, amikor ti fájlokat tömörítetek, tehát például egy zipbe. És itt felmerül egy érdekes kérdés, amit már itt az elején szeretnék feltenni. Tegyük fel, hogy elmentek a családotokkal nyaralni, és készítetek, nem tudom, x képet, mondjuk 1000 képet. De itt most csak az egyik képről fogunk beszélni. Tömörítitek őket zipbe vagy mondjuk rarba, amiben szeretnétek, és elrakjátok egy vinyóra. Aztán egy év múlva előveszitek, és kitömörítitek. Mit szeretnétek látni, amikor megnyitjátok a képeket? A saját gyereketeket és feleségeteket, családotokat, vagy egy másik családot? Egészen komikus és egészen retardált kérdés. Természetesen saját magatokat szeretnétek viszont látni, de az a helyzet, hogy bizonyos esetekben, amikor tömörítünk és utána kitömörítünk, nem ugyanazt az eredményt szeretnénk látni, mint amit betömörítettünk. Legalábbis nem pontosan ugyanazt, hanem éppen eléggé hasonlót. Ez a nagyon érdekes az autoencoderekben, ugyanis ha engedünk egy ilyen kompromisszumot, hogy a kitömörítés által úgymond egy szabályrendszer szerint, de éppen elég jó eredményt kapjunk vissza, akkor sokkal kisebbet tömöríthetünk, sokkal jobban betömöríthetünk adatokat. Miért? Álljon itt egy másik példa. Képzeljétek el azt a szituációt, hogy itt van a gépeteken előttetek egy kép bármiről, és előttetek ül valaki, és nektek körbe kell írnotok azt a képet, és el kell mondanatok, hogy mi van azon a képen. Mit fogtok csinálni? Elindultok a bal felső sarokból, és felolvassátok az összes pixelnek az intenzitás értékét, ami ugye egy full HD képnél is már rengeteg pixel, és a másik pedig értelmezi ezeket az agyával, ezeket a pixeleket, megjegyzi az összeset, és amikor odaérsz az utolsó milliomodik pixel intenzitás értékéhez, a fejében összeáll a kép, hogy tulajdonképpen ez mit is takar. valószínűleg nem ezt fogjátok csinálni, hanem azt csináljátok, hogy elmondjátok, hogy hát ezen a képen nem tudom, látok egy kastélyt, és akkor megy felé egy szekér, és akkor a háttérben felhők vannak, meg fák, fenyőfákat látok, madarak az égen, stb. Mit mondtok ilyenkor igazából? A képnek a jellemzőit mesélitek el, és a másik fejében megszületik egy kép. És ha az a kép, ami megszületik a másik fejében, éppen elég jó arra a célra, tehát hogy elképzelje, vagy akár valami hasonlót le is tudjon rajzolni, akkor igazából job done, jól végeztétek a dolgotokat. Próbáljátok ki egyébként egyszer azt, hogy nem tudom, elővesztek egy képet, mondjuk egy Dixit lapot, nem tudom, hogyha van Dixitetek, és a másik pedig háttal nektek ülve egy ilyen jegyzetfüzetet, vagy egy lapot, és kezdjétek el mesélni arra a képről, és a másiknak meg le kell rajzolnia. Elég hasonlót fog rajzolni, zseniálisan tudjuk mi ezt csinálni emberek. Na, és az a jó hír, hogy az autoencoderek által ezt a számítógép is nagyon jól meg tudja csinálni, ugyanis ez az a csoda, ami történik, hogy ugyanúgy, mint az emberek, az autoencoderek által megvizsgálhatunk egy képet, és annak csak a legfontosabb jellemzőit menthetjük el a matematika és a számítógépek nyelvén, azaz számok formájában. Ez az encoding, azaz a kódolás, és amikor egy ilyen képet betömörítünk, akkor azt egy úgynevezett latent space-ben, lehet, hogy ezt a latent diffusion modelleket, latent space már hallottátok az AI kapcsán, ez az a latent space, ahova betömörítjük ezt a rengeteg-rengeteg képi feature-t, ezt a képi tulajdonságot, amiket ugye azokból a képekből veszünk, amivel tanítjuk az AI modellt. Gyakorlatilag betömörítjük a képeket nagyon-nagyon-nagyon picire. Mennyire picire? Ha egy 100x100-as képet nézünk, és azt egy sima neurálhálón akarnánk végigküldeni. Mekkora egy 100x100-as kép? 100x100 10.000, tehát 10.000 pixel van benne. Ha 10.000 pixelt beadunk, mint input, és szeretnénk várni a végén 10.000 pixelt, mint output, akkor az 10.000 input szor 10.000 output. Tehát 100 millió neuronra van szükségünk. Ez dög lassú lesz. Ez nagyon lassú, nagyon inefficient, nem fog működni. Ehelyett inkább azt a nagyon ügyes technikát alkalmazzuk, amit úgy hívnak, hogy konvolúció. A konvolúció egy olyan folyamat a kép vizsgálatok esetén. Többféle kontextusban alkalmazzuk a konvolúciót, de itt egy olyan módszert jelent, hogy képek tulajdonságait vizsgáljuk, szépen végigmegyünk egy képnek különböző pixelein, és megvizsgáljuk, hogy a környező pixelek milyen viszonyban vannak egymással. És ha találunk egy olyat, ami számunkra a kritériumunk szerint érdekes, azaz leír egy feature-t, akkor azt fogjuk betömöríteni. Ezeket a vizsgáló hálókat fogalmazunk így, úgy hívják, hogy kernelek, és ez például egy 5x5-ös pixellet, vagy egy 3x3-as, ami azt jelenti, hogy 3x3-9, vagy 5x5-25 adatunk fog közlekedni ezáltal, és ezeket akárhányszor újra hasznosíthatjuk egy képnél, és ez a 25 azért úgy lényegesen jobban hangzik, mint 100 millió. Tehát, hogy jó, nem egy darab kernelt fogunk elmenteni egy 100x100-as kép esetén, nagyon sokat, de nem 100 millió feature-re fogunk közlekedni, mint egy teljesen egybekötött neurálháló esetén. Na de, térjünk vissza az alapkoncepcióhoz, az történik, hogy fogunk egy képet, ezek a konvolúció által, gyönyörű kis kernelek, jól meghatározott kernelek által megvizsgáljuk a képnek bizonyos pixeleit és feature-öket, azaz jelentőségteljes tulajdonságokat keresünk, és ezeket a tulajdonságokat letömörítjük a lehető legkisebb formátumba, ez a kódolás, az encoding, és ott szépen eltároljuk nagyon piciben egy ilyen úgynevezett latent space-ben ezeket a tulajdonságokat. Na, és itt jön az, amit úgy nevezünk, hogy dekódolás. Ugyanis mindezt azért csináljuk, hogy előhívhassuk ezeket a feature-öket, megmondjuk neki, hogy hívja elő ezt a képet, ha csak egy képpel tanítottunk meg. Akkor elő fogja hívni a kódolt információk alapján, a feature-ök alapján a képet, ami nem ugyanaz lesz, mint amit elmentettünk, de éppen elég jó. Ezért van az, hogyha például egy Midjourney-t vagy valamit megkértek arra, hogy nem tudom, generáljon egy autót, akkor nem egy széket fog generálni. Nem azt az autót fogja legenerálni, amivel tanították, tehát egy és ugyanazt a képet, mint amikor kitömöríted a családi fotókat, de egy autót fog neked generálni. És az éppen elég a célunkra, ugyanis mi generált tartalmat akarunk előállítani. Nem ugyanazt azt a tartalmat, amit kódoltunk. Na most nagyon érintőlegesen itt még a zajosításról is beszélnünk kell kicsit. Elnézést, nem akarok ennyire mélyre lemenni, de beszéljünk egy kicsit a zajosításról. Miért akarjuk azokat a képeket elcseszni, amikből kiolvastunk feature-öket? Miért akarjuk zajosítani a latent space-ünket? A zajosítás az egyrészt a tárolást segíti, másrészt pedig a képeknek, valamint a feature-öknek a kombinációját. Ugyanis zajokat könnyebb kombinálni, és meg lehet arra tanítani a rendszert, hogy zajokból mondjon nekünk egy predikciót. Tehát ránéz egy teljesen zajos valamire, és meg lehet tanítani, hogy az a zaj amúgy mit reprezentál. Erre a módszerre akkor jöttek rá, amikor elkezdték ezeket a képvizsgáló algoritmusokat denoisingra használni, azaz, hogy megpróbálja megbecsülni a rendszer, hogy egy zajos kép mögött milyen valódi kép van. Tehát befejezze a képet, vagy ugye HD-re hozza. Egyébként ez az alapja gyakorlatilag az upscalereknek, amik megnagyítják ugye a felbontását a képeknek. És rájöttek arra, hogy zajosan sokkal jobb tárolni a képeket, és a feature-öket zajosan jobban lehet kombinálni, és amikor a kombinált feature-ökből kijön egy ilyen zajos valami, egy profi zajtalanításra megtartott rendszer ezeket gyönyörűen éles képekké tudja varázsolni. Na most, ezt csak azért mondtam, hogyha a denoising vagy a zajnak a koncepciója felmerül, ami nagyon fontos a latent diffusion modellek esetén, a képgenerátorok esetén, tudjátok, hogy nagyjából miért és mit jelentenek ezek. Na tehát, úgy néz ki a teljes folyamat, hogy fogunk egy képet, kódoljuk egy latent space-be, ugye a feature-eit kivonjuk konvolúció által, ezt zajosítjuk, majd amikor elő akarjuk hívni, akkor zajtalanítjuk, és dekódoljuk őket. Na és amikor van ez a zajosítás, zajtalanítás, akkor lehet kombinálni ezeket a feature-öket, tehát ugye, hogyha most a Midjourney-s példához visszamegyünk, akkor ugye nem csak autót meg széket lehet vele generálni, hanem lehet egy olyan képet, amin egy autó is és egy szék is van. Ilyenkor a rendszer azt fogja csinálni, hogy a te inputod alapján egy olyan zajt fog generálni, egy olyan feature kombinációjú zajt, amiben szék is van és autó is van. Tehát nem statikus képeket tudunk csak visszahozni, hanem képeknek a kombinációját. Na, nagyjából így működnek nagyon dióhelyben a képgenerátorok. Érintőlegesen még arról is szeretnék beszélni, hogy hogyan működnek a large language modellek, azaz a nyelvi modellek, amik ugye szövegekkel zsonglőrködnek, mert azt azért megfigyelhettétek, hogyha képgenerátort használtok, mondjuk egy Midjourney-t, akkor be kell írnotok valamit. Honnan tudja ez az AI, hogy mit írtatok be? Na itt jönnek képbe a large language modellek, amik baromi érdekesek, nagyon-nagyon érdekes, hogy matematikailag hogy oldották meg azt, hogy lefordítsák az emberi szöveget a gépeknek a nyelvére. Na ezt akarom nektek egy kicsit megmutatni. A language modellek a szavaink, az emberi szavak és kifejezések vagy szódaraboknak az egymáshoz való viszonya alapján működnek, azt vizsgálják, és az alapján próbálnak nekünk válaszolni és generálni szöveget. Értelmezni vagy generálni szöveget. De hogyan képesek erre? Képzeljétek el egy vektort, mondjuk kettő dimenzióban. Ugye annak van egy x és egy y koordinátája. Három dimenzióban van neki egy z koordinátája. El tudtok-e képzelni mondjuk egy 300 vagy annál több dimenziós vektort? Nyilván nem, de egy számítógép igen, sőt a számítógépek, a matematika szereti a végtelen dimenziókat. Mire jók ezek a dimenziók? Mit írnak le? Ugye, hogy ha most egy pozíció, tehát hogyha három dimenzióban gondolkodunk, az leír egy térbeli pozíciót. Egy szó esetén, hogyha azt mondom, hogy nem tudom, labda, mit jelenthet 300 dimenzió? Ez a 300 dimenzió azok a feature-ök, amikről egyébként a képgenerálásnál is beszéltünk, hogy egy képnek a jellemzői. Itt a szavaknál van 300 plusz jellemző, ami jellemez egy szót, mégpedig az alapján, hogy hova épül be a nyelvünkbe. Mi a viszonya más szavakhoz? Ez az a folyamat, amit úgy nevezünk, hogy word to vec, azaz a szavaknak a vektorizálása. 300 plusz dimenzióval rendelkező vektorokká alakítunk szavakat. Ezek óriási számsorok minden egyes szó esetében, mégpedig azért, hogy műveleteket tudjunk velük végezni. Ha vektorra alakítottuk random, tehát össze-vissza mutatnak ezek a 300 plusz dimenziójú vektorok így a nagyvilágban, vektorokká alakítottuk az összes angol szót, ami létezik, akkor csupán annyi a dolgunk, hogy ráküldjük a rendszerre, mint tanuló anyag az emberek által leírt összes angol szöveget, az egész internetet, az összes könyvet, minden, hogy az AI meg tudja vizsgálni, hogy ezek a szavak hogyan viszonyulnak egymáshoz, és ezeket a vektorokat beállítsa egy adott irányba, mégpedig az alapján, hogy mi a viszonyuk. És amikor ez megtörténik, mondjuk 10 év alatt, amit az OpenAI elvégzett a ChatGPT-vel, azaz a GPT modellel, akkor történik meg az, hogy tudunk összeadást és kivonást végezni például szavakon. Van egy nagyon híres példa, hogy vektorizált szavakkal az első ilyen művelet egy kivonás és egy összeadás volt. Fogták azt a szót, hogy király, és kivonták belőle azt, hogy férfi. Aztán fogták, ehhez a vektor, ami kijött ez a vektor ebből a műveletből, hozzáadták a nő szót, és azt a vektort kapták meg pontosan a szavak vektor gyűjteményéből, hogy királynő. Na most magyarul ez egy kicsit furán hangzik, meg király, nő, stb. Tehát még így műveletileg ezt így lehetne is így lekövetni, de ez ugye angolul úgy hangzik, hogy king minus man plus woman equals queen. Tehát gyakorlatilag ezen művelet után visszakapták a queennek, azaz a királynőnek a vektorát. Tehát jól tanították a rendszert, ugyanis hogyha csinálunk egy amúgy emberi aggyal a nyelvünk szempontjából logikus műveletet, akkor visszakapjuk azt a szót, amire egy ember is asszociálna. Na így tudnak minket megérteni a gépek, így értik a nyelvünket, így értik azt, hogy mit írunk le, vagy éppen mit mondunk. Borzasztóan okos papagájok, amik nem értik, hogy miről beszélünk, de annyit tanítottuk a szavainknak a viszonyára, és annyi anyaggal, hogy elképesztően meggyőzően tudnak nekünk válaszolni akár kérdésekre, vagy értelmezni azt, hogy mit kérünk tőlük. Na most egy képgenerátor ebből a két layerből tevődik össze, megint csak dióhéjban, madártávlatból, az első a konvolúciós layer, a másik pedig a self-attention layer, baromi bonyolul, de nagyon érdekes a matematika mögötte, akit érdekel, ezen fogalmak alapján bővítheti a tudását. Én őszinte leszek hozzátok, ennél, amit én most elmondtam nektek, egy picit jobban értem az egészet, meg picit több fogalommal vagyok tisztában, de a mély matematikai alapjaival természetesen én sem vagyok tisztában egy latent diffusion modellnek, vagy egy self-attention layernek, ennyire nem vagyok otthon a témában. Na de, foglaljuk össze, képeket tömörítünk, de nem azzal a céllal, hogy ugyanazokat a képeket hozzuk vissza, hanem éppen elég jót az adott célnak. Egyébként az éppen elég jót, ezt mi határozzuk meg, ugye képgenerátorok esetén, felismerhető tartalom legyen, és az, amit ugye leírtunk neki. Viszont ugye nagyon fontos, szerintem ti is tudjátok a képgenerátorok esetén, hogy például rosszul generál sokszor. Hát arcokat már egészül, de például kezeket, meg azért vannak artifaktok ezekben a modellekben, ugye ezeket az artifaktokat is próbálják szépen kicsiszolni tanítással, meg a kritériumoknak a pontosításával, de azt mondhatjuk, hogy bizonyos feladatokra éppen elég jó képeket kapunk. Beszéltünk ugye itt erről a folyamatról, hogy ezek az autoenkóderekből, tehát ez az encoding folyamat, az autoenkóderekből származnak, beszéltünk a konvolúcióról, zajosításról, és végül pedig a large language modellekről és a szavaknak a vektorizálásáról. Na de, térjünk át ezután a fő témánkra, avagy a Sorára, ami egy videógenerátor. És ez az egész bevezetőt azért mondtam, vagy azért meséltem el, mert nem az történik a videógenerálás esetén, tehát nem azt oldotta meg az OpenAI, hogy frame-enként, tehát ugye egy videó az képekből épül fel, csak ugye képek egymás után, másodpercenként annyi kép, ahány frame per szekundumos a videó, tehát nem azt oldotta meg az OpenAI, hogy frame-enként adott be képeket, és ezeket nevezték videónak. Tehát nem egy képgenerátornak tanították, csak hogy ezeket a képeket egymás mellé tudja rakni, mert abból azok a szerintem ultra cringe mid-journey videók lettek volna, amiket így lehet látni, nem tudom, ilyen, vagy már kevésbé lehet látni, de ilyen Facebook shortokba lehetett látni, hogy mit tudom, valaki így nagyon kitátja a száját, és akkor így körbe megy a kamera, és ilyen acid, vagy nem tudom, ilyen gombatrip jellegű ilyen képeket generáltak a frémekből. Na mindegy, ha nem tudjátok, miről beszélt, teljesen szar videók, az történt, hogy felvettek egy rövid videót valakinek a fejéről, vagy nem tudom, valamik ugrik éppen, és annak a frémjeit beküldték Midjourney-ben, legenerálták az összes frémet, aztán összecsapták egy videóba. Full gangyin néznek ki, full bének, és hogyha az OpenAI így állt volna a feladathoz, akkor ez lett volna belőle, ugyanis a legnagyobb probléma ezzel, hogy képgenerálás és képgenerálás között nagyon nehéz megtartani a precíz koherenciát. Ami azt jelenti, hogy két frame között, hogyha legenerálsz egy arcot, vagy egy kezet, vagy valamit, egy hátteret, az sajnos éppen eléggé fog különbözni, hogy azt, hogyha egy videóba összerakod ezeket a frame-eket, akkor legyen benne egy ilyen ugrálás, egy ilyen jittering, egy ilyen nagyon furcsa vibrálás, néha így megnyúlik az ember arca, szerintem láttatok már ilyen videót. Ha nem, akkor YouTube-on van egy csomó, keressetek rá, úgyhogy AI által generált videó, és ha nem a szora, hanem egy ilyen régi próbálkozás, ahol így egymás mellé raktak ugye frémeket, amiket előtte ugye, amit képgenerátoron átfuttattak. És ez a nagyon érdekes a szorának a megoldásában, hogy a frémeket veszik alapul, de nem csak az individuális frémekben lévő pixelek viszonyát vizsgálják, mint a képgenerátor esetén, hogy kivesznek feature-öket a pixelek viszonya alapján a képekből, hanem a frémek között, az egymást követő frémek között is keresnek pixeles viszonyokat. Tehát nem csak egy képen vizsgálják a pixeleknek a viszonyát, hanem képek között. Tehát úgy képzeljétek el, mint beszéltünk a kernelekről, ugye ezek a néhány pixelszel, néhány pixeles ilyen kereső területek, amik vizsgálják a pixelek viszonyát, mintha ezt kiterjesztenénk multidimenzióra, és egy képsorban dinamikusan vizsgálnánk a pixeleknek a viszonyát. Ez azért zseniális, mert nem csak egy adott képen, egy adott kontextusban tudja megtartani a koherenciát ez a rendszer, hanem képsoroknak a koherenciáját is meg tudja tartani, azáltal, hogy megtanulja, hogy mik a fő szabályok, mik a fő feature-ök egy képsornál. Mi az, amire figyelni kell, hogy mit kell ugye élesen tartani. Egy formát, egy arcot, stb. Na ezt hívják patch-eknek. Ezeket a feature-öket nevezték el patch-eknek, ugyanis nem egy videót és az összes pixelét tömörítik le, mint ahogy beszéltük a képgenerátorok esetén a példáknál, hanem egy videó anyagnak a patch-ek által reprezentált legfőbb feature-eit. Ezeket tömörítik be egy latent space-be, és innen fogják dekódolni azt az új videót, amit majd mi kérünk a rendszertől. Erre a megoldásra úgy is lehet gondolni, mint a large language modelleknek, annak a technológiájának, ami a vektorizálás, meg a tokenek, és egyébként a képgenerálásnak a zseniális technológiájának a legjobb kombinációja. Tehát itt gyakorlatilag tanultak a saját technológiájukból, és kitaláltak egy egészen új technológiát, amivel lehet elemezni a videóanyagokat. Szóval a Sora nem egy frémenkénti képgenerátor, ami majd összefűz neked egy videót, mert az szar lenne, nem. Ez egy videógenerátor, ez specifikusan arra lett tanítva, hogy videókat generáljon, és videókkal lett tanítva. És úgy gondolom, hogy a technológia és a matek mögötte egészen zseniális. És még az az érdekes benne, és akkor most kezdjünk már szépen rátérni arra, hogy na de mi köze ennek a videójátékokhoz, és mi ez a forradalmi dolog, amit még megérteni is nehezemre esett kicsit, ami tudja az interaktív médiumokat, mint például a videójáték forradalmasítani. Nézzük meg azt, hogy milyen feature-ökkel indítják el a Sorát, milyen képességekkel, mit lehet majd vele csinálni. Ugye lehet videót generálni prompt alapon. Beírod, hogy nem tudom, egy rally autót akarsz nézni úgy, mint hogyha drónnal lett volna felvéve, ahogy éppen driftel a sivatagban. Gyönyörű videót le fog generálni neked. Nézzétek meg azokat a példákat, amik a Sorának a weboldalán vannak, egészen elképesztők. Vannak benne nagyon creepik és nagyon szarok is, de vannak zseniálisak is. Mondjuk azt, hogy ha embereket kell generálni közelről, az még nagyon rosszul csinálja, de hogyha autókat, tárgyakat, utcaképeket, távoli városképeket, az így elképesztő. Tehát tudunk vele videókat generálni. Tudunk képek alapján videót generálni, tehát rajzolsz néhány mese szereplőt, és legenerál neked egy mese szint azokkal a szereplőkkel. Egészen elképesztő, megint csak. Videók meghosszabbítása. Ez egy kicsit olyan, mint az Outpaint a képeknél. A képek esetén az Outpaint az volt, hogy egy kép köré elkezdhettünk a meglévő kép alapján contentet generálni. Valakinek befejezhettük a haját, ha éppen le volt vágva a képről, vagy akár egy hős köré egy erdőt begenerálhattunk, stb. Stb. Na, ez videóknál is így működik, hogy egy videóanyag köré, elé vagy után be tud generálni pár másodperces tartalmat a meglévő videó alapján. Tudunk módosítani videókat. Tegyük fel, hogy egyik családtagodat felvetted így hátulról, ahogy éppen sétál az erdőben. Na most ezt a videót beadhatod a Sorának, és azt mondhatod, hogy cserélje ki a környezetet egy dzsungelre, és meg fogja csinálni. Tehát a Börzsönyben lévő túra videódnak a kontentjét lecserélheted, de nem tudom, a valamelyik őserdőnek a tartalmára. Kicsit fura a példa, vagy kicsit gagyi a példa, de igen, tehát zseniális lehetőségek vannak benne, hogy csak egy adott videón egy célzott tartalmat lecseréljünk. Lehet videóanyagokat kombinálni. A Sorának az oldalán például van egy olyan, hogy egy drón repül egy ilyen kolosszeum jellegű helyen, valamint egy pillangó repül a víz alatt egy ilyen korallzátonyoknál, mindegy, nagyon furcsa, de ezt a két képet vagy videót összekombinálta, és egy pillangó repül a víz alatt ugyanúgy, korallzátonyok között, de a korallzátonyok között, ahol repül, egy ilyen kolosszeumszerű korall építményben. Zseniálisan összekombinálta a kettőt. Na és megérkeztünk az utolsó ilyen feature-höz, amiről beszéltem, interaktív médium játékok, és ez nem más, mint a digitális szimulációk. Viszonylag sokat gondolkoztam, hogy mit látok a képernyőn, és mi történik, és mire gondol itt az OpenAI ezzel a digitális szimulációval, de azt képzeljétek el, hogy legeneráltak ezzel a videógenerátorral egy Minecraft gameplay videót. Mi történt itt? Miért fontos az, hogy egy gameplay videót legeneráltak? Azt képzeljétek el, hogy megadtak neki egy promptot, leírták, hogy egy Minecraft gameplay videót akarnak csinálni, úgy, hogy a karakter, nem tudom, sétál, meglát egy tehenet, oda megy, és a tehén elszalad. Mi történik jelenleg? Az történik, hogy megadod ezt a promptot, tehát a definíciódat, és fogja magát az AI, és legenerál egy videót. Mondjuk egy nagyon gyors rendszeren így fél perc alatt. Grafikával foglalkozó kollégák, ismerőse nektek ez, amit most az előbb elmondtam? Ha nem, vagy valakinek nem ismerős, vagy nem grafikával, nem foglalkozik annyira grafikával, elmesélek egy történelmi folyamatot. A 3D grafikának a világában az történt, hogy régen, jó pár évvel ezelőtt, azt csináltuk, hogy háromdimenzióban felépítettünk egy jelenetet, és megnyomtuk az úgynevezett render gombot. Ez azt jelentette, hogy fogta magát abból a pozícióból, amire ránéztünk erre a 3D színre magát a gép, és legenerált belőle egy szebb változatot. Ugye ez volt a renderelés. Ennek helye volt a építészeti vizualizációban, a termékvizualizációban, játékok világában is, ugye így készültek régen is a gyönyörű renderképek. Ugye, ha sok ilyen renderképet csináltunk, abból lettek a videók, azaz az animációk. Ez azért fontos, mert a technológia fejlődésével, meg a gépeknek a fejlődésével eljutottunk arra a szintre, hogy ez real-time tud történni. Tehát amit most az Unreal Engine-ben láttok real-time, tehát valós időbe futni, előttetek az editorban, az egy évtizeddel ezelőtt még egy-másfél órás, két órás renderidejű látvány volt. Tehát régen ilyen teljesen blokki 3D nézetben, ahol direkt le voltak butítva az aszetek, meg kellett nyomni egy render gombot, és másfél óra múlva láttátok azt a képet, amit most minden egyes frame alatt láttok az Unreal Engine-ben. Tehát annyit fejlődött a technika, hogy a másfél órás egy frame generálástól eljutottunk a real time, látjuk azt a látványt, amit egyébként akkor rendereltünk. Na de mi köze ennek az AI-hoz? Miért kéne ennek ismerősnek lennie? Mi történik most? Beírok egy promptot. Beírok egy elvárást a gépnek, és fél egy perc alatt, nem másfél óra alatt, fél egy perc alatt legenerál nekem belőle egy videót. Hova vezet ez real-time-ban? Oda vezet ez real-time-ban, hogy folyamatosan adhatok meg kritériumokat a gépnek, és ez alapján fog nekem generálni videót. Valós időben. A valós idejű képgenerálás már létezik, ami azt jelenti, hogy beszélgetsz egy géppel, hogy generálj nekem egy kastélyt éjszaka, legenerálja. Legyen inkább három torony. Így valós időben átalakítja neked három toronyra, abban a pillanatban, legyen inkább nappal. És akkor egy szekér menjen éppen be a kastélybe. Úgy, mintha beszélgetnél egy grafikussal gyakorlatilag, és az neked így a másodperc töredékei alatt legenerálna, vagy másodpercek alatt lerajzolna neked egy képet, így instant. Ez történik real-time-ban, már itt tartunk képgenerálásnál. Na most ez azért félelmetes a videógenerálás esetén, mert mit szóltak ahhoz a lehetőséghez, hogy azt mondom a videógenerátornak, hogy én egy autós játékkal szeretnék játszani, és mutat nekem egy pályát, amin elindul egy autó, egy gameplay videót. És mi van akkor, ha erre a generátor AI-ra a kontrollernek az inputjait rákötöm, és valós időben a kontrollernek az inputjai alapján generálja nekem a képet előttem. Az fog történni, hogyha megnyomom a át vagy a D-t, ugye a VSD-ben, vagy elrántom a kontrollert balra vagy jobbra, akkor kap egy olyan inputot ez az AI, ez a generátor AI, hogy Én azt szeretném, hogy az autó jobbra vagy balra menjen. És ennek megfelelően fogja tovább generálni a videót. Ez gyakorlatilag olyan, mintha álmodnánk, és néha van olyan, hogy így az álmunkban tudtuk alakítani azt, hogy hogyan alakuljon az álmunk. Vagy közelebbi példa, videójátékokkal játszunk. Ott van egy pálya, és hogyha jobbra nyomom, jobbra megy, ha balra nyomom, balra megy. Tehát gyakorlatilag az AI real-time-ban legenerál nekünk egy gameplay videót, de a gameplay videó az alapján történik, hogy milyen inputokat, a generálása az alapján történik, hogy milyen inputokat adunk meg. Tehát gyakorlatilag egy interaktív videót generál nekünk, és az interaktivitása az pontosan ugyanúgy működik, mint a játékok esetén. Ha a jövőbe nézünk, akkor ez azt jelenti, hogy hamarosan gameplay videókat fogunk játszani, amik reagálnak arra, hogy merre szeretnénk menni, és mit szeretnénk csinálni. Ez kicsit olyan, mint amikor a GPT-t vagy a Large Language modelleket már elkezdték az emberek ilyen mesélőnek, Game Masternek használni RPG játékokhoz, vagy tehát ilyen RPG sessionökhöz, nem csinálják valami jól, de azért már egyre jobban fejlődnek. Ez egyenlő gyakorlatilag azzal, csak vizuális formában. Előttünk bontakozik ki egy világ az alapján, hogy merre akarunk menni egy videó formájában. Most ez nem áll messze attól, hogy meg tudjuk adni kritériumnak, hogy milyen játékot szeretnénk játszani, milyen nehézséggel, milyen feature-ökkel, és egyszerűen csak elindul a videó, és mi meg irányítjuk benne a karaktert. Gyakorlatilag egy filmet irányítunk magunk előtt. Nincsenek grafikai határok, nincsenek képzeleti határok, nincsenek egyszerűen határok. És ezt szorozzátok fel azzal, hogy ugye nemrég beszéltem az Apple Vision Pro-nak az élményéről, hogy ezt egyébként, hogyha működni fog ez a technológia, ezt VR-ban és AR-ban is meg tudjuk majd valósítani, azaz a szemünk előtt interaktívan ki tud bontakozni bármilyen világ. Na nekem ez így az AI-ban ugyanannyira zseniális, mint amennyire félelmetes, és az AI technológiáknak valamilyen szintű ismerője azt tudom mondani, hogy ez most már realitás, ez már most a valóság, és e felé tartunk. És ha ezt nem is készenlétben, de mint feature az OpenAI már felrakta a videógenerátorok alá, úgy, mint digitális szimuláció, ezt, amit most körbeírtam. Tehát ezt fejleszteni fogják ebbe az irányba. És ez baromi félelmetes, de ugyanakkor zseniális is. Na most, mielőtt itt valaki megijedne, hogy na ez fogja csak igazán elvenni a játék készítőktől a munkát, nem kell megijedni, ugyanis én azt szoktam mondani, jusson az eszetekben, hogy a tartalomgyártás az nem egyenlő a jelentőségteljes tartalomgyártással. Ez azt jelenti, hogy attól még, hogy valami tud képeket meg videókat generálni, az nem biztos, hogy egy jelentőségteljes élményt fog szolgáltatni. Ha egy AI-t meg tudunk arra tanítani, hogy játék világokat generáljon, gameplay videókat, és arra interaktívan reagáljon, attól még az a világ nem lesz érdekes, attól még az a játék nem lesz jó, attól még nem lesz balanszolva, nem lesz megfelelő level dizájnja, semmi. Az egy 1-2 percig izgalmas valami lesz, ami egy idő után dögunalmas vagy éppen irritáló lesz. Mert nem jelentőségteljes élményt generál, csak valamiféle tartalmat. Tartalmat generálni az AI-t nem könnyű megtanítani, de rengeteget fejlődtünk az utóbbi 10 évben, 10 plusz évben ebben a témában. Lásd kép, hang és videógenerátorok. Viszont jelentőségteljes tartalmat, ami az emberek számára egy jelentőségteljes élményt ad, azt nagyon-nagyon nehéz. Többek között azért, mert nagyon különbözőek vagyunk emberek, nagyon szubjektívek vagyunk mi emberek, és nagyon nem ismerjük még magunkat, mint emberek, hogy hogyan lehet azokat a műveket utánozni, amiket például csodálatos játékdirektorok és dizájnerek hoztak el nekünk a világunkba. El lehet majd kezdeni tematikailag game design szempontból tanítani egy videógenerátor AI-t, hogy hogyan generáljon Elden Ringet, Dark Souls-t, nem tudom, God of War-t, stb., hogy mitől jók ezek a játékok. Lehet pályadizájn, lore, történet, narratív dizájn szempontból tanítani ezeket az AI-kat, de ez brutálisan nehéz. Nagyon nehezen tudja még az AI utánozni az embereknek a kreativitását és a zsenialitását, gyönyörűen tudja utánozni, de az nagyon hamar büdös az embereknek. Tehát iszonyat hamar ráunnak arra a teljesen klisés, jelentéktelen, unalmas tartalomra, amit egyelőre az AI-k tudnak adni. Ha nem hiszitek, járjatok utána, menjetek fel a ChatGPT-re, és kezdjetek vele RPG-zni. A történetet olyan fénysebességgel fogja a lehető legklisésebb, legszarabb sztorikig elvinni, hogy ezt öröm nézni. Tehát, hogy egy emberi mesélő, aki még a büdös életben nem mesélt, tehát, hogy nem tudom, kérjétek meg a barátnőtöket, vagy gyereketeket, hogy meséljen nekem, nem tudom, ő hamarabb, kreatívabb történetekkel fog, és hosszabb távon kreatív történeteket fog kitalálni, mint a ChatGPT bármikor tudott. Szóval zseniális, ami történik technológiailag, informatikai és matematikai szempontból, és a játékok szempontjából ez egy óriási, fogalmazunk úgy, áttörés, mert egy koncepcióváltás, hogy hogyan nézhetünk a interaktív tartalmakra. Tehát az interaktív tartalom előállításnak egy teljesen új formája, hogy hogyan tudunk játékok világának az alkotásába gondolkozni, de hogy ez működjön, és az a tartalom, ami kijön belőle, az legyen olyan jó, akár csak, mint a legrosszabb, jelenleg legrosszabb Steamen lévő játék, egy ember alkotta játék, ahhoz még nagyon sok víznek le kell folynia a Dunán. Mert tartalmat generálni az AI-t meg lehet tanítani, viszont jelentőségteljes tartalmat nagyon-nagyon nehéz. És nem azt mondom, hogy ez nem fog megtörténni. Nem lesz egy olyan világ, hogy felvesszük a Vision Pro-t, és elmondjuk, hogy én most egy ilyen világban szeretnék létezni, és mint egy videó tartalom, amit már nem videónak fogunk, hanem interaktív tartalomnak érzékelni, real-time legenerálja nekünk a szemünk előtt, és ott leszünk, és egy olyan álomban tudunk részt venni, amilyenben mi akarunk a mi feltételeink szerint, vagy akár a képernyőn játszani így egy játékot. Nem mondom, hogy ezek az idők nem fognak eljönni úgy, hogy ezek izgalmasak is legyenek, széles tömegeknek, és befogadhatók, de azért még ezt az időszakot fenntartásokkal kezelném, ugyanis az AI, egyik AI sem tart még ott, hogy jelentőségteljes tartalmat generáljon. Nyilván audio modellek generáltak már Mozart 10. szimfóniát. Lehet, hogy most félremondtam a nagy-nagy zeneszerzőt, lehet, hogy egy másik szimfóniát generáltak, de érződik, hogy az nem az, amit Mozart generált, hanem egy utánzat. Lehet hangokat generálni, de összesen vethető azzal a hanggal, ami megszólal egy embertől. Lehet, hogy félrevezet valakit, de hiányzik benne az az autentikus hang, ami egy emberből tud kijönni. Lehet képeket generálni, meg videókat, és nagyon hihetőek, nagyon meggyőzőek, de mégis hiányzik belőlük a jelentőségteljes tartalom. És ezek a tartalmak vákumban lehet, hogy értékelhetőek, lehet, hogy zseniálisak és meggyőzőek, de nem fognak összeállni belőlük olyan alkotások, amik nyomot hagynak a világban. Ezek egyelőre még csak utánzatok. Szóval nem is akarom nagyon túlnyújtani, erről szerettem volna beszélni, remélem érdekes volt. Ahogy én mondtam, számomra nagyon érdekes, de ugyanakkor egy kicsit félelmetes is. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy ha a játék dizájnnal foglalkoztok, érdekelnek a játékok, kövessétek szemmel a Sorának és a digitális szimulációknak az útját, ugyanis nagyon érdekes dolgokat fogunk látni, de senki ne ijedjen meg. A elkövetkező közeljövőben még nem így fogunk játszani játékokat, hanem két kézzel fogunk alkotni zseniális játékokat továbbra is. Ismét köszönöm a figyelmet, nagyon köszönöm mindenkinek a lájkokat, meg a kommenteket YouTube-on, meg Spotify-on. Ahogy látjátok, általában mindenkit lájkolok, mindenkinek visszaírok, nagyon érdekes témákat szoktatok hozni, meg nagyon kedves szavakat szoktatok írni, úgyhogy köszönöm még egyszer. Köszönöm, hogy ezt az adást is hallgattátok. Elnézést, hogy ezt mondom, de ezt az adás sűrűséget ne szokjátok meg, mert ez most egy kicsit ilyen unortodox ritmus volt, hogy reggelente felkeltem, és volt időm, energiám beszélni témákról, meg volt egy csomó érdekes téma, amiről tudtunk beszélni. Megpróbálom tartani a heti rendszerességet, de ahogy mondtam, nem ígérek semmit. Még egyszer köszönöm, hogy hallgattok, és hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!